Műsorunk első részében egy tőzsdei társaság, az Alteo a téma, és itt van velünk a vonalban Kovács Domonkos, a társaság M&A és tőkepiacok vezérigazgató helyettese, akit szeretettel köszöntünk, szervusz!
Szervusztok, és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat is!
Novemberben jelent meg az első háromnegyed évre vonatkozó beszámolótok, és ebben azért a tendenciák alapján az látszódik, hogy ha ezt a 9 hónapot nézzük, és az előző évi bázishoz viszonyítjuk, akkor az árbevételetek dinamikusan 20% feletti mértékben tudott bővülni, miközben egyébként a nettó eredmény, illetve az EBITDA az nagyságrendileg szinten maradt. Minek tulajdoníthatóak ezek a folyamatok? Mit emelnél ki itt a legutolsó negyed év kapcsán, amit jelentettetek?
Én azért azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó eredmény még mindig. Ugye az eredményesség vonatkozásában, ami kiemelendő, hogy azért egy egészen más energiaárkörnyezetben működünk most, mint tavaly ilyenkor. Nekünk ugye ez a magas energiaárak, magas spark spread, magas marginok teremtette környezet azért nagyon kedvező volt. És hát itt ugye azért egy jelentős visszarendeződés látszik a piacon, ez nyilvánvalóan érezteti a hatását, és hát erre még készültünk is, meg készülünk is, és egyébként ez már előrejelzi az elkövetkező időszak nagy kihívását, hogy egy konszolidáló energiapiaci helyzetben, mert most legalábbis azt gondoljuk inkább, hogy talán erre nagyobb az esély, mint sem, hogy megint olyan ingadozások, meg árkitörések legyenek, mint amit mondjuk megfigyelhettünk 21-22 során. Tehát ebben a konszolidáló helyzetben a nagy kihívás az, hogy hogyan tudjuk megőrizni, fenntartani ezt a rekord profitabilitást, amit az elmúlt években sikerült elérjünk. Tulajdonképpen a számaink nagyjából egyébként ezt tükrözik, tehát a tavalyi nagyon kedvező környezet melletti eredményességi szintet tudtuk tartani, de hát azért bizony érezteti a hatását az, hogy azért a marginok mérséklődnek, árak csökkennek, és ezért az az ütemű és dinamikájú növekedés, ami hát egyébként azért az nem hozzá egészen rendkívüli volt, tehát itt ilyen tavaly évben az előző évi időszakhoz képest 50-100% körüli növekedéseket mutattuk a megfelelő eredménysorokon. Hát óhatatlanul azért ez egy idő után vissza kell, hogy szerényedjen egy normálisabb, kiegyensúlyozottabb, fenntarthatóbb növekedési ütem mértékére.
Több bejelentés is érkezett a harmadik negyedéves gyors jelentést követően. Bővítettetek konkrétan, ez mit jelent majd a működésetek szempontjából?
Tulajdonképpen a stratégiánkat továbbra is folytatni kívánjuk, ugye annak egyik kulcselemem, pillére az energiatermelés vonatkozásában a rugalmassági képesség megőrzése, védése, bővítése, ez ugye nálunk a szabályozási energiaszolgáltatások terén jelentkezik elsősorban. Ugye ez az új beruházás tulajdonképpen ez egy kisebb volumen energiatárolós beruházás lenne, ami hát ugye az energiatárolás az tipikusan egy olyan tevékenység, ami a szabályozási energiaszolgáltatásokat tudja segíteni, a volatilitás mérséklésében tudunk a támogatást nyújtani ezek által a Magyar Villamos Energia Rendszer irányító számára, és hát ezen a területen azt gondoljuk, hogy pláne, hogy egyre terjednek a megújulók, az igények továbbra is jelentősek maradnak, hogy ezek a területek fejlődjenek, hát gondoljunk csak azt, hogy egy rendkívül nagy energiatárolós tender került kiírásra ugye az elmúlt hetekben, és mi nagyon ott akarunk lenni ezen a területen, tehát ezt a részét a tevékenységünknek, a szabályozási energiaképességeket támogató tevékenységeket, a rugalmassági szolgáltatásokat támogató tevékenységeket továbbá is ilyen kiemelt stratégiai prioritásként kezeljük, és ezek a beruházások, amit említettél, szintén ezt támogatnák.
Bacsa György nyilatkozott a MOL részéről a portfolio.hu-n. Zöld energia, megújuló energia, ami leginkább előtérbe került, illetve a hulladék gazdálkodás, és egyértelművé tette azt, hogy európai szempontból is jelentős cégnek, mint a MOL, egy kiemelt fejlesztési terület, amit attraktívnak találnak, és értelemszerűen, hogyha hozzá tudják kapcsolni meglévő eszközökhöz vagy piacokhoz, akkor az erősíteni tudja egyébként a MOL csoportnak is az eredményességét. Beszéljünk egy kicsit akkor ezekről a területekről. Ugye az eddig se volt titok, hogy megújuló energiatermelésben az Alteo egy komoly szereplőnek számít a hazai piacon. Mit lehet tudni erről a területről, és utána majd természetesen a hulladékgazdálkodásra is térjünk ki, hiszen ott a számok azt mutatják, hogy július óta azért elkezdett felpörögni ez az üzletág is.
Igen, hát egy kicsit akkor talán visszautalnék arra, hogy mik az úgynevezett ilyen stratégiai alapvetéseink, vagy fő fókuszterületeink, amire mi lövünk. Ugye az egyik nyilván az előbb említett szabályozási energiaszolgáltatások, kiemelt terület. A másik természetesen nálunk is a megújuló termelés hazai terjedésének egyfajta támogatása, hát itt most szigorúan egyfajta piaci alapú támogatást értek rajta, tehát például egy ilyen ezek közül hadd emeljem ki azt a szolgáltatásunkat, amivel úgy látjuk, hogy nagyon sikeresek vagyunk a piacon, ez a megújuló termelés menedzsment szolgáltatásunk, amivel egy nagyon komoly, legalábbis az ipari nagyságrendű megújuló energiatermelék körülben egy nagyon-nagyon komoly piaci részesedést sikerült megszereznünk, hiszen nagyjából a fele, vagy több mint a fele a hazai megújuló kapacitásunknak az, ami szolgáltatásunkat veszi ezen a téren igénybe. Úgyhogy a megújulók természetesen továbbra is kiemelt terület, és amúgy ugye egy kicsit ilyen tágabb kontextusban nézve a fenntarthatósági, az úgynevezett körforgásos gazdasági szolgáltatások nagy jelentőséggel bírnak nálunk, és ebben egy ilyen kicsit érdekes szín volt a hulladék gazdálkodási tevékenységünk, aminek a gyökerei arra vezethetők vissza, hogy üzemeltetünk egy biogáz erőművet, ahol az alapanyagbeszerzésnek egy jelentős része a hulladék gazdálkodási tevékenységen keresztül biztosítódik. Tulajdonképpen azt is mondhatnám, hogy ez egy olyan tevékenység, ami hulladék felhasználásával átélő villamos energiát, de nem csak okvetlenül ezt tud előállítani, hanem mondjuk például tud termelni biometánt is. És így ez ennek alapanyag beszerzési vonalán keresztül megjelent hulladékgazdálkodást gondoltuk egy kicsit tovább annyiban, hogy azt látjuk, hogy a hulladékgazdálkodás racionalizálása, hatékonyan működtetése iránt nagyon nagy az igény a gazdaságban, és így például vettünk egy nem csak szerves hulladékokat, hanem szervetlen hulladékot is feldolgozni és kezelni képes céget a FEG Group személyében 2022 során, és ezen befektetéseink úgy látszik, hogy hál' Istennek elkezdtek szépen fialni, jól éreztünk rá, hogy van egy valós piaci igény, sikerült egy hosszú távú megállapodást kötni a MOL-HU-val és a MOL-nak a hulladék gazdálkodásért felelős egységével arról, hogy mi támogatjuk őket a hulladékok feldolgozásában, újrahasznosításában a FEG Groupon keresztül, aminek hát az eredményességben most már szépen érződik, megmutatkozik a hatása, és ez ugye meg is jelent a harmadik negyedéves beszámolónkban. Úgyhogy ilyen szempontból azt mondanám, hogy a szabályozási energia, a megújuló energia, az ahhoz kapcsolódó minden szolgáltatás, lehet legyen az hálózatfejlesztés, vagy maga megújuló energetikai facilitásokba való befektetés, továbbá a hulladék gazdálkodás, meg a körforgásos gazdálkodás támogatása, azt mondom, hogy ez a három kiemelt stratégiai területünk van, amiben a leginkább igyekszünk növekedni itt az elkövetkező években, és válaszolni azokra a kihívásokra, amelyeket például mondjuk egy csökkenő energiaárkörnyezet óhatatlanul jelent a számunkra is.
Másfél-két év kedvező környezetét nagyon jól kihasznált a társaság olyan szempontból, hogy a nettó hitelállomány nulla közelébe csökkentette, ami egy nagyon komoly mozgásteret jelent a cég számára potenciális beruházások, illetve akvizíciók végrehajtása szempontjából. Milyen tervekkel számolhatunk? Néztek-e, vizsgáltok-e akvizíciós célpontokat, vagy inkább a saját beruházásokon lesz a hangsúly?
Abszolút nézünk, de az akvizíciós tevékenység az továbbra is egy olyan fajta befektetési jellegű tevékenység, ami azért prioritást élvez nálunk. Tehát szeretjük a jó akvizíciókat, hiszen az egy adott piacra való nagyon gyors belépési lehetőséget teremt, vagy tovább piaci részesedés növelési lehetőséget teremt, szemben mondjuk egy zöldmezős beruházással, ami mondjuk egy több éves folyamat. Egyébként jellegében azt azért meg kell jegyezzem, hogy, és ez szerintem egy egészséges dolog, a hangsúly azért egyre inkább terelődik át a zöldmezős beruházásokra, a fejlesztési jellegű dolgokra, egy kicsit az akvizíciókból. Ennek részint van egy olyan rövid távon jelentkező oka is, hogy pontosan a magas energiaár környezet miatt azért őszintén szóval most nem olyan könnyű, kedvező áron jó energetikai cégeket felvásárolni, tehát azért ez jelent egy kihívást. Másrészt ugye a pozitív fejlemény az, hogy egyre a szabályozási környezet, a gazdasági folyamatok, ugye azért lassan elkezdenek remélhetőleg tényleg a kamatok, a finanszírozási költségek is csökkenni, ezek egyre tágabb teret teremtenek arra, hogy zöldmezős beruházásokat csináljunk meg, például mondjuk az energiatárolós kapacitásaink fejlesztése terén, vagy akár új megújuló erőművek létesítése terén. Nagy reményeket fűzünk ahhoz, hogy a szélerőművek fejlesztése, telepítésének a kérdése összhangban a ugye felülvizsgált, és némileg ebből a szempontból fontos téren módosított új energiastratégiával, itt most a kormányzati központi energiastratégiára gondolok, amely egyértelműen kijelölt, hogy a szélerőműben egyfajta kapacitásbővítésre számítanak 2030 környékére. Úgyhogy egyre több olyan jelenség van, a piaci folyamatok is egyre kedvezőbbek abból a szempontból, hogy át lehet egy kicsit súlyozni a befektetési tevékenységet jobban az akvizíciós tevékenységről a zöldmezősre. De visszatérve a kérdésre, tehát abszolút nézünk akvizíciókat. Ugye az akvizíciók nem mindig az a nehéz, és azért nehéz erről beszélni, mert az most vagy összejön, vagy nem. Ezek jellemzően ilyen aukciós tendereken kialakuló dolgok. Hát reméljük, hogy siker koronázza tevékenységünket előbb-utóbb. Elég sok mindent nézünk, tehát nagyon sok minden van a pipeline-ban, sok projekt van, de aztán, hogy abban mennyire tudunk sikeresek lenni, egy kérdés. Mint mondtam, most egyébként az, hogy az ember sikeresen vevőként lezárjon egy akvizíciós tranzakciót, az egy kicsit azért elnehezedett, mert hogy úgy mondjam, topon vannak az eszközértékelések, és egy ilyen környezetben nagy a kereslet az energetikai eszközökért, ez mindig egy kicsit nehezebb. Hogy az akvizíciók mire irányulnak, alapvetően az teljességgel azt támogatja, azon területeket kívánja támogatni, ami a stratégiánkban szerepel. Tehát nyilván a szabályozási energiaképességeket, tehát az olyan cégeket nagyon szívesen nézzük, akik ezen a területen jól végzik a dolgokat, ígéretes akvizíciós célpontok lehetnek, megújuló energiatermelő eszeteket is nézegetünk, hulladékgazdálkodásban, ott már eredendően egyébként azt mondtuk, hogy ott nem elsősorban nem annyira zöldmezős vonalon, mint inkább akvizíciókon keresztül akarunk növekedni, tehát ott is több potenciális célba jöhet. Illetve, hogy földrajzilag is kinyissam a kérdést, azért regionálisan is egyre aktívabban kezdünk nézelődni, hogy esetleg valami vonzó regionális célpontot tudunk-e magunknak találni, és ezzel ugye a Alteo nemzetközivé válását tudjuk-e támogatni. Ugye ebben az új tulajdonosi körnek a meglévő nemzetközi érdekeltségei azért jelentős mértékben tudnak minket szerintem adott esetben segíteni.
Hogy néz ki az Alteo kutatásfejlesztési tevékenysége? Tudsz-e új fejleményekről beszámolni ezzel kapcsolatban?
Mi nem annyira ilyen originális kutatásfejlesztést végezzük, mi inkább alkalmazunk bizonyos megoldásokat. Tehát például, amikor Magyarországon elsőként helyeztünk ipari méretű energiatárolót üzembe, ugye az uglói erőművünk mellett, ott igazából az újítás az volt, hogy ezen erőmű számítógépes üzemeltetését, irányítását szoftveresen hogyan tudjuk optimalizálni a magyar villamosenergia rendszer működését illetően. Itt igazából nem új technológiákat használtunk, hanem tulajdonképpen szoftvert fejlesztettünk ahhoz, hogy a lehető legjobban tudjon működni. Tehát én azt mondanám, hogy nálunk a K+F azért nem az a klasszikus értelemben K+F, inkább mi a meglévő tudások összerakása, alkalmazása terén próbálgatunk haladni. Hát itt nálunk azért az élenjáró ebben az a szabályozási központunk, ahol nagyon komoly informatikai fejlesztések is zajlanak, amelyek alapvetően azt célozzák, hogy a minél gyorsabb erőművi reakcióképességet a minél pontosabb adatfeldolgozás eredményeként tudják támogatni. Itt alapvetően adatfeldolgozás, adatkezelési és egy kicsit hát talán merném azt mondani, hogy az artificial intelligence, tehát a mesterséges intelligencia irányába mutató fejlesztések zajlanak, de ezek azért jellemzően informatikai megoldások és fejlesztések, amelyek tulajdonképpen meglévő tudásnak a mi helyzetünkre való applikálását jelentik az esetünkben.
A jelentősen csökkenő eladósodottság, illetve a jelentős 25 milliárd körüli készpénzállománya beruházások, illetve az M&A mellett azt a kérdést is felveti, hogy az osztalék fizetése mi lesz. Ugye az elmúlt évek osztalék fizetését követően idén nem fizetett osztalékot a társaság. Egyrészt milyen volt a visszajelzés a befektetők részéről, hiszen a utilities szektor az klasszikusan nemzetközileg egy osztalék szektornak számít. Várható-e az osztalék visszaállítása, illetve milyen egyéb feedbacket hallottatok a befektetőktől? Ugye a közelmúltban volt egy éves rendezvényetek, ahol lehetőségetek volt az intézményi befektetők visszajelzéseit hallani, illetve velük megvitatni az aktuális kérdéseket.
Én azt gondolom, hogy a befektetők azt a már általunk évek óta hangoztatott viszonyunkat az osztalékpolitikához elfogadják, hogy mi azt mondjuk, hogy azért alapvetően nálunk az elsődleges cél a jelentkező lehetőségek miatt a növekedés minél teljesebb kihasználása az abban rejlő hosszú távú részvény értéket növelő megoldások kimaxolása, hogy úgy mondjam, ez az elsődleges célunk. Tehát azért ez egy növekedési sztori akarna még mindig lenni az Alteo, és ugye korábban is azt mondtuk, hogy amennyiben az osztalékfizetés ezt nem sérti, nem von el a növekedés elő forrásokat, akkor szívesen fizetünk osztalékot. Az idei évben, illetve hát most az elkövetkező időszakban azért itt ugye egyelőször nem tudom nagyon pontosan ismertetni nektek, hogy miket, de nagyon nagy volumenű beruházási befektetési lehetőségek merültek fel. Nyilván volt egy tulajdonosváltása, aki figyelembe véve hozott egy döntést. Ennek természetesen voltak olyan elsősorban inkább kisbefektetői vélemények ezzel kapcsolatban, hogy ők azért értékelték volna, hogyha lenne osztalék. Én azt remélem, hogy azért idővel, amikor majd tudunk beszámolni a beruházásokról, a befektetésekről, jobban meg fogják érteni ezt a döntést. Illetve hát az, hogy most a jövőben hogy lesz az osztalék, szerintem az a alapvetésünk nem nagyon változik, hogy növekedés az első, és hogyha van hely osztaléknak, akkor fizetünk, de hogy végül erről mi lesz a tulajdonosi döntés, ez a döntés még előttünk van, meg hát ezt nem mi, mint menedzsment hozzuk meg, hanem a kedves tulajdonosok, úgyhogy itt egyelőre én azt mondanám, hogy erre térjünk vissza később, még nincs ez a döntés meghozva.
Megjelent a társasági eseménynaptáratok is egyébként 2024 vonatkozásában. A tervek szerint április 19-én kerül majd sor erre az éves rendes közgyűlésre, úgyhogy ott mindenképpen választ fogunk kapni az osztaléknak a kérdéskörére is. És ugye érintettünk ESG témákat, van egy social, egy társadalmi része az ünnepi szezon alatt, ami értelemszerűen felerősödik ilyenkor. Milyen jótékonysági tevékenység jellemzi az Alteót?
Általában ugye mi azt a politikát követjük, hogy jellemzően azon régiókban, esetleg ilyen nehezebb sorsú régiókban, ahol egyébként az Alteo jelen van, ott próbálunk különböző jótékonysági tevékenységet végezni, olyan alapítványokat támogatni, amelyek vagy valamilyen karitatív, vagy valamilyen szociális munkát végeznek ezen a területeken. Hát az ESG-nek a social szempontja is számunkra nagyon fontos, és igyekszünk ezt, amennyire lehetőségeink engedik, a legkiteljesedettebb módon végezni. Karácsony ajándékozást is alapvetően úgy csináltuk meg, hogy nem ajándékokat vásárolunk, hanem inkább azt mondtuk, hogy az ajándékra szánt keretet fölajánljuk egy alapítványnak, aki az így kapott pénzt tudja hasznosítani a különböző társadalmi, vagy a szociális céljainak a támogatására, tehát például ez is egy olyan gesztus, azt gondolom, ami, hogy úgy mondjam, ESG kompatibilis, megmutatja a mi elköteleződésünket ez iránt. Az ESG az abszolút napirenden van tartva nálunk. Idejében sikerült egyébként valamit javítanunk is az ESG minősítésünket. Itt ezt hozzá kell tennem, hogy ez egy ESG minősítő, a Sustainalytics minősítése, tehát ugye itt mindig megy a vita, hogy akkor most hogy is van az ESG, sajnos nem nagyon egységesek meg a standardek, de annál, akit mi használunk, és aki egy ilyen befektetői körökben egy jó nevű jó megítélésű, értékelő, ott minden esetre ez a mutatónk az idei évben tudott valamelyest tovább javulni, úgyhogy ezt mindenképpen pozitívumként meg is említettük már a harmadik negyedéves beszámolónkban is.
Köszönjük a beszélgetést Kovács Domonkosnak, az Alteo NRT MNE és tőkepiacok vezérigazgató helyettesének, és kellemes ünnepeket, jó pihenést kívánunk.
Én is nagyon szépen köszönöm, és viszont kívánom nektek is, a kedves hallgatóknak ugyanezeket.